Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, az ő szent fiától, a mi Urunktól. Amen. Szeretett testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 392. dicséretünk első versét énekeljük. A 392. dicséret első verse így kezdődik: az egyháznak a Jézus a fundamentuma. Minket elfoglalva folytassuk Isten dicséretét, elénekelve a 392. dicséret további verseit. A második vers így kezdődik: kihívott minden népből egy lelki népet itt.
Thank you.
Ami további segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Szeretett testvéreim, halljátok meg Isten igét, amit hozzánk szól Péter apostol első leveléből, az első rész 20. versétől a 25. versig eképpen. Aki eleve el volt ugyan rendelve a világ megalapítása előtt, megjelent pedig az idők végén ti érettetek. Akik ő általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halálból, és dicsőséget adott néki, hogy a ti hitetek reménység is legyen Istenben. Lelketeket az igazság iránt való engedelmességben, képmutatás nélkül való atyafiúi szeretetre tisztítván meg a lélek által, egymás tiszta szívből buzgón szeressétek. Mint akik olyanan születtetek, nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Istenek igéje által, amely él és megmarad örökké. Mert minden test olyan, mint a fű, és az embernek minden dicsősége olyan, mint a fű virága. Megszárad a fű, és virága elhull, de az Úr beszéde megmarad örökké. Ez pedig az a beszéd, amely néktek hirdettetett. Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy te vagy a válasz minden nyomorúságunkra, emberi létünk minden tragédiájára. Köszönjük, hogy te vagy az, akit Isten már megígért ott a paradicsomkertbe, amikor az emberrel átbeszélte azt az elképesztő léptékű bukást, ami ott történt. És amikor megígérte az Atya, hogy eljön majd a mag, aki a kígyó fejére tapos. Köszönjük neked, hogy ismerhetünk téged, hogy így ismerhetünk téged, hogy te vagy a mi válaszunk, és aki egyedül képes arra, hogy átvigyen bennünket ebből a múlandó, ebből a virágát hullató, elszáradó világból az örök élet világába, mert ennek a vágya megmaradt a szívünkben. Köszönjük neked, hogy mindent megtettél azért, vállalván a kereszthalált is, hogy nekünk üdvösségünk lehessen. Szeretnénk ezt nem megszokott igazságként hinni, nem megszokott igazságként tudni. Szeretnénk ezt úgy tudni, ami nagyon fontos, mint ami szívet, lelket, elmét átalakító tényező. Mint ami olyan, ami beragyogja a szívünket. Így kérünk téged, hogy most szólíts meg bennünket a te igéddel, és add, hogy lássuk úgy a feltámadásnak a fontosságát, a történetét, mint ami az egyetlen reménység. Tudjuk nagyra tartani mindazt, amit te értünk, megtettél. Így kérünk téged, hogy áld meg a mi igehallgatásunkat, áld meg az igét, hogy szóljon hatalommal és erővel. Amen. Szeretett testvéreim, a 172. dicsérettel készüljünk az igére. A 172. dicséret így kezdődik, szűkölködünk nagy mértékben, segedelem nélkül. Szeretett testvérém, halljátok meg Isten igéjét, ugye, mint hozzánk szól Péter apostol első leveléből, az első rész 21. és 24. versében leképpen. Akik ő általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halálból, és dicsőséget adott neki, hogy a ti hitetek reménység is legyen Istenben. Mert minden test olyan, mint a fű. És az embernek minden dicsősége olyan, mint a fű virága. Megszárad a fű, és a virága elhull. Szeretett testvéreim, a mai ige szakasz a Péter levélből egy kicsit bonyolultan fogalmaz, egy kicsit összetett dolgokat mond el, bár éppen Párról szól így maga az új szövetség, hogy nehezen érthető részek is vannak az ő leveleiben. De itt most Péter sem egyszerűen érthető. Főképpen két üzenete van. Egyrészt beszél az ige arról, hogy a mullandó és a hervadó világ közepette megjelent az örök élet, és ez a mi reménységünk. És beszél arról, hogy ennek kell egy következménye legyen, az, hogy egymást kitartóan és buzgón szeressük, a szeretet, hogy minket szeretett Isten, és valami egészen elképesztő dolgot cselekedett Jézus Krisztusban értünk, ennek hatnia kell miránk is. Tehát beszél arról, hogy a szeretet következménynek kell, hogy bemutassuk azt, hogy mások vagyunk, mint a többiek. Jézus is erre tanít bennünket, amikor azt mondja, hogy arról ismeri meg a világ majd, hogy az én tanítványaim vagytok, hogyha egymást szeretitek. És azt is megfigyelhetjük egyébként ebben az ige szakaszban, hogy Péter ilyen ellenpontokat állít fel, ilyen szembeállításokkal magyarázza el az igazságot. Amikor az ember testi élete hervadó, beszél arról, hogy ti viszont lelkileg újonnan születetek, nem romlandó magból. Aztán beszél a képmutató szeretetről, milyen sokszor ilyen a mi szeretetünk, legjobb szándékunk ellenére is, hogy mutatunk egy képet, hogy mi szeretünk téged. Aztán, hogyha megkapargatnánk egy kicsit, hogy mi van a mélyén, akkor lehet, hogy azt találnánk, hogy igen, szeretjük a másikat, de hát azért ezért várunk a másiktól is valamit. Viszont szeressen, valamit adjon ezért, mi is várjuk azt, hogy minket is szeressenek, nem önzetlen sokszor a szeretet. És nagyon sokszor mást mutatunk, mint ami a valóság. És ehelyett mondja Péter, hogy igazi szeretetre tisztítván meg magatokat. Röviden tehát a test mulandóságával szemben ott áll a lélek, a lelki örök valósága, ami a miénk reménységben, de valóságosan is milyen a szívünkben, és majd egyszer teljesen a miénk lesz. És az ezen alapuló szeretetről beszél, az igazi testvér szeretetről, amire így mondja, hogy fel kell tisztulni, meg kell tisztítsátok magatokat a képmutató szeretetről, az igazi testvér szeretetre. Mert ez egyébként ugye néha lelombozza az embert, amikor szembesül azzal, hogy jé, hát ez a gyülekezetnek elhangzó beszéd, hát akkor mégsem úgy van, hogy ha megtértem, akkor attól a pillanattól fogva minden rendben van, az a szeretet van bennem, aminek lennie kell, és semmi dolgom nincs már tulajdonképpen, csak kivárni az Isten országának, a mennyországnak a megérkezését és a boldog üdvösségemet. Hát ez arról beszél, hogy van némi salakanyag a mi szívünkben, amit fel kell tisztítani. Azonban mégis elsősorban a mai Isten tiszteleten arról fogunk hallani, Isten igéjének az alapján, hogy a feltámadásnak a hite mit kéne, hogy jelentsen nekünk. És hasonló módon, ahogyan Péter azon az úton haladva, egy kicsit azt kell áttekintsük, amit az a szép ószövetségi igei idézet mond, hogy olyan a test, mint a fű. És olyan a dicsősége az embernek, mint a fű virágának, hogy nagyon szép, de aztán délre, főleg ugye azon a tájékon, délre meghervad, megfonnyad, és estére már lehull is a virága. Nagyon hamar vége van ennek. És fel is kell tegyük ezt a kérdést, hogy hogyan lát a világ ebben a mai időben. És miért kell foglalkozni az, hogy a világ mit gondol erről? hát azért kell foglalkozni arról azzal, hogy mit gondol a világ erről, mert ebben a világban élünk mi is. Kell magunk miatt foglalkozzunk ezzel a kérdéssel. Mert ne gondolja senki, hogy mindaz, ami a világban van, az nem hat ránk. Az hat ránk. Olyan az embernek a lelki világa, mint egy ilyen szivas. Szívja magába a nedvességet a környezetéből. Mindenféle beáramlik a mi életünkbe. Tudnunk kell, hogy milyen a világunk, amiben élünk. Második ok, amiért mindig tudni kell azt, hogy a világ mit gondol, mit mond, az az, hogy tudjuk azt, hogy mivel kell harcolni. Tehátok egy mindenféle harcnak, háborúnak a biztos elvesztésének módja, hogy nem ismerjük az ellenséget. Itt kezdődik minden, hogy ismerni kell az ellenséget. Milyen az ereje, milyen a formája, hogy szokott különböző dolgokat csinálni, mi a stratégiája, ezt tudnunk kell, és a harmadikok, amiért tudnunk kell, hogy mi van a világban, mert azokhoz az emberekhez van küldetésünk, akik csak a világban élnek. Ő feléjük van a missziónk, nem? Őket kell kihozni a világból, őket kell behozni az egyházba, a gyülekezetbe, hogy megismeressék Istennek a dolgait. Tehát három okunk is van arra, hogy tudjuk pontosan, hogy mi folyik a világban. Ezzel a kérdéssel kapcsolatban, amit a Péter levélét feszeget, hogy a feltámadás kérdése, meg az, hogy az embernek a teste milyen, az embernek a teste, mint a fű, és a fű virága is elhull. Azzal kapcsolatban azt láthatjuk a mai világban, hogy a mai gondolkodás és szemlélet nagyon erőteljesen testi. Ez a fontos ma a világban. Ennek talán az az oka, hogy a világ úgy gondolja, hogy az ember leginkább test. Nem gondolja azt, hogy test és lélek, meg azt sem gondolja, hogy test, lélek, szellem, Platon nyomán, hanem leginkább azt gondolja a világ ma, hogy mi emberek testek vagyunk, és igen, vannak lelki jelenségeink. Sokan nem gondolják ezt végig, hogy tulajdonképpen leginkább a felfogás az, hogy az ember egyfajta okos állat, teste van, van benne egy belső, magas idegrendszeri, központi idegrendszeri működés. Legtöbben úgy gondolják, hogy ez a lélek, az elektromos működés, az öntudat. Ezek vagyunk mi. De leginkább mégis nem gondolják végig az emberek azt, hogy ez így van, vagy nincs így, hanem a külső kinézettel van az ember ma elfoglalva. Egészen el vagyunk foglalva azzal, hogy a test milyen szép fiatalom. Nézzétek meg! Mindenhol szép, fiatal nők és férfiak képeivel illusztrálják az eladandó termékeket. Mindenhol ez jelenik meg, a reklámokon. Valami olyan érzetet keltve, hogyha ezt megveszed, te is ilyen szép fiatal maradsz. Olykor látunk egy filmet, megnéz az ember egy filmet, és lát benne néhány főszereplőt, és milyen furcsa a mi emberi gondolkodásunk és lelkünk, hogy ez a kép beleig az agyunkba. És akkor eltelik 5 év, 10 év, 12 év, 15 év, és valahol a hírekben megjelenik ugyanez a színész, és le vagyunk döbben, vagy hát ez hogy megöregedett? Aztán úgy vagyunk vele, hogy közben azt nem vettük észre, hogy mi velünk is ugyanez történt, csak a tükörben minden nap látjuk magunkat, tehát ez szépen lassan hozzászoktat az épp jelenlegi állapotunkhoz. Emlékszem, hogy Gladiátor című filmben Russell Crowe milyen energikus, igazi férfi volt, szép férfi. És valamikor most volt egy új szerepe, és hát egy nagyapa lett belőle. És az ember ledöbben. Ilyen hamar eltelik az élet? Igen, ilyen hamar megöregszünk. Az mai világban nagyon sok mindenki benne van ebben a harcban, hogy őrizzük meg magunkat úgy, ahogy vagyunk. Különösen a celeb világban van ez, a sztár világban, hogy milyen elképesztő összegeket képesek kifizetni azért, hogy különböző műtétekkel fenntartsák azt a képet, ami ahogy kinéztek fiatalon és hamvasan. Hogy mennyien nem tudják elfogadni az öregedést, hogy meg fognak öregedni. Ennek nem csak a tényét, hanem ennek a tapasztalatát nem tudják elfogadni. Óriási harcot folytatnak ellene. És ez azért is van így, mert a mai világban ez fontos, hogy valaki hogy néz ki a teste. Hogy néz ki kívülről. Igen, ez a nagyon fontos dolog, ez áthatja ezt az egész világot, hogy a test központúság, mennyien mindenfajta életmód dolgot ajánlanak nekünk. A tréningektől, a kondíción keresztül, a szépség ápolása, a szépségiparnak a termékei. És lehetne hosszan sorolni, hogy mit teszel, mit iszol, milyen életfolytatást viszel végbe a te életedbe. Mindez azért van, hogy te megmaradjál. Te, aki az ember vagy, és ez leginkább a testet jelenti. Azért lélekkel mi van, azon már nem olyan sokat foglalkozik ez a mai világ. Külsőleg a szépséget megőrizzük, jó fizikai kondícióban maradjunk, erre koncentrált a mai világ. És erre komoly iparágak épültek fel, és kínálják a termékeiket, és hát sokat fizet az ember ezért. De aztán mindig kiderül, hogy az idő győz. Mindig meglátszik majd egyszer csak, hogy egy pici hosszabbítást talán tudtunk csinálni, de valójában az se. Nagy ambíciók is, és mindennapi dolgok is szegélyezik ezt a hitvilágot, ezt a koncentráltságot, ezt a gondolati világot, hogy a test a lényeg. Igen, egyszer gyülekeztünkben volt régebben egy ilyen kulturális sorozat, katolikusokkal közösen csináltuk, hol náluk volt, hol nálunk, és egyszer meghívtuk Bogár László professzort, közgazdász professzort, és hát tartotta az előadást a szokásos pergő stílusában, és hát egyszer csak azt mondta, hogy föltette a kérdést, és meg is válaszolta, hogy vajon miért van az, hogy az a 200-tól 2000 emberig terjedő kis csapat, aki az egész Föld nevű bolygónak az erőforrásnak a 70%-a felett diszponál, még mindig ennyire hajt azért, hogy elképesztő nagy pénzösszegek legyenek még ebből pluszba. És akkor megválaszolta a kérdést, hogy ez azért van így, arra kell nekik a pénz, hogy kutatásokat folytassanak. És te se ledöbbentünk. Hát erre nem számítottunk. És utána elmagyarázta, hogy miről van szó. Olyan kutatásokat folytatnak, amelyek azt célozzák, hogy az emberi életet meghosszabbítsuk jelentősen. És gondoljátok el, hogy ott tartunk, hogy a géneket tudják szabdalni. Olyan génmanipulációt tudnak már ma megcsinálni, hogy valami elképesztő. Tehát ez mindenfajta életnek a forráskódjánál babrál már az ember. Képesek vagyunk arra, hogy levágott, vagy baleset következtében elvesztette a karját az illető, és felszerelnek egy ilyen robotkart, és úgy bekötik az agyba, hogy az agy képes irányítani ezt a kart. És nagyon finom mozdulatokra, nem is gondolnánk bele, hogy ezek finom mozdulatok, egy poharat képes fölemelni, úgyhogy nem töri össze ez a robotkar. Hogy 3D nyomtató, hogy most már nyomtatnak fület vér-ér rendszerrel, és föloperálják az illetőre, aki elvesztette a fülét, és működik. És azon kísérletezek, hogy lehet májszövetet nyomtatni ilyen nyomtatóval. Ezek valóságos dolgok. Volt egy ismerősöm, aki nagyon-nagyon gazdag, és valahogy erről a történetről szó kerekedett, és mesélte, hogy őt egy másik magyar, nála sokkal-sokkal gazdagabb ember be akarta vonni ebbe a történetbe. Ez igaz. Hogy ő is adjon bele ezekbe a nagy kutatásokra, és elvitte egy csarnok méretű szerverfalmra, ahol számítógépek voltak sorba rakva, és olyan nagy volt a szerverfalm, hogy nem lehetett látni a végét. És ez azért van, mert ez az emberi genom feltérképezését dolgozzák fel, és nem elég a kapacitás ma sem. Tehát most gondoljátok, hogy az Isten megcsinált az embert, annak a géntérképét nem vagyunk képesek egyre feldolgozni. Nincs elég kapacitás hozzá. Áramlanak az információk, és nem tudják feldolgozni. És hát mindez egyetlen cél érdekében zajlik. Azért zajlik, nem csak azért tudományos felfedezéseket csináljunk, hanem azért, hogy kikerüljük azt az átkot, amit Isten még a paradicsomban mondott. Gondoljatok bele, mit mondott? Meg fogsz halni. Megkerüljük, amit Isten mondott. Megkerüljük azt az állapotot, amiről Pál apostol a római levélben így beszél, hiába valóság alá rekesztett világ. És figyeljetek meg, hogy mit vár az egész mindenség és mi magunk is benne. Testünk megváltását. Ők ezt a hiába valóságot, az átkot akarják ezzel megkerülni. Erről szól a történet. Na és ebben a kontextusban hangzik fel az az ige, hogy Isten meg azt mondja, hogy minden test olyan, mint a fű. És az embernek minden dicsősége olyan, mint a fű virága. Megszárad a fű, és a virága elhull. Pont. Igen, annak vágya, hogy az élet szép legyen, egészségesek maradjunk, fiatalok maradjunk, érthető. Nincs ezzel semmi baj. Nem jó megöregedni. Nem jó a halál felé menetelni. Nem jó, hogy elhullik a virág, mint a virág az ifjúság. Ám minden tiszteletre méltó erőfeszítés ellenére is ez a projekt nem lesz eredményes. Maximum időhúzás. Csak egy kis elódázása az elkerülhetetlennek, mert Isten átkalul kiszabadulni nem lehet. Igaz, ő küldött szabadítót. De úgy azon az úton megszabadulni, kiszabadulni nem lehet. Rendkívüli erőfeszítéseket lehet végbevinni, de végül a dicsőség mégiscsak elhervad, és a szépség virága elhull. Na, milyen jó, hogy tudhatjuk, és ez a jó hír, hogy van időhúzáson túl igazi megoldása annak a tragédiának, amiben az egész emberiség benne van, és vele együtt, ti magatok is, te is, én is. És innen értékelhetjük igazán a feltámadás szuperhírét. Mert ez egy szuperhír. Gondoljatok bele. Ennél nagyobb hír nem lehet. Ezt nem lehet meghaladni. Azt a hírt, ami Jézus Krisztusról szól, mert Krisztus feltámadása a reménysugár és az egyetlen reménysugár, amiből nincs több. Az ember test és lélek. És aztán, ha valaki úgy gondolja, hogy test, lélek és szellem, ugye Platón mondta ezt a tanításában, hogy az ember test, lélek és szellem, az sürgősen felejtse el, mert a Szentírás úgy jelenti ki, hogy az ember test és lélek. Istennek nem csak a lelkünk fontos, hanem bizony egészében fontosak vagyunk neki. Mert így együtt test és lélek vagyunk mi emberek. Ezért van aztán, hogy minden olyan képzelgés, elképzelés, hogy mi majd úgy lélekként egy ilyen szép, kék egő, de azért bárányfelhős térben, mint mennyországban, ott ilyen fehér lelki ruhákban lebegni fogunk, ez egy butaság, mert pont az a lényeg a dolognak, hogy amikor meghalunk, és ez a halál, hogy az embernek a létében való egysége felbomlik. A test és a lélek külön válnak egymástól, és a test lélek nélkül nem tud élni. Ez a halál. És a feltámadás pedig éppen az, hogy Isten újra a testet az embernek, visszaadja a mi emberségünket, és már úgy fogja visszaadni az ő ígérete szerint, hogy már nem fogunk többet halált látni, nem fogunk öregedni, és nem leszünk betegek. Nem csak a lelket váltja meg, hanem a feltámadás épp arról beszél, azt jelenti, hogy a testet és lelket váltja meg. Mert Krisztus nem csak lélekben jött el, hanem testben. És nem csak lélekben támad fel Krisztus, hanem testben. Gondoljátok bele, hogy milyen elképesztő. Ebbe ritkán gondolunk mi bele, hogy amikor Jézus feltámad testben, Isten a felmegy, a mennybe menetel, akkor testbe megy fel. Jézus azóta is testben van. Gondoljátok ebbe bele. Egy szellemi helyen Jézus testben van. Ez egy elképesztő dolog. Hogy van ez? És örökre úgy is marad. Nem fog megváltozni. Hogy Isten harmadik személye, Istennek, most nagyon furcsa dolog, ez nem tudom másképp érzek, de Istennek az egyik része testben marad örökre, ez az a szövetség, amit kötött velünk az emberrel. Az elbukott, de nagyon szeretett teremtményével Isten. Sőt, aztán azt is olvassuk ott ugye a 1 Korintus 15-ben, hogy Isten majd minden lesz mindenekbe. Aztán volt valami holland teológus, akire azt mondta, hogy Istennek minden útja a test felé halad. Furcsa kijelentés, de valahol nagyon igaz. Krisztusnak a testélétele, Krisztusnak a testben való feltámadása, az emberiség új testben való feltámasztása, az a világ, amely készül nekünk, amely már nem két részből áll, a menny, a szellemi szféra és az anyagi világ, hanem azt mondja, hogy a kettőt majd egyesíti Krisztus, a mennyet és a földet. Ez lelkileg áthatott, szellemileg áthatott világ lesz. A második világ, a tökéletes, az örök világ, amelyet már nem tud megrondani majd a bűn. Igen, nem csak a lélek fontos Istennek, hanem a test is. Igen, és ez akkor is egy csodálatos ígéret, hogyha még senki nem tapasztalta meg, hogyha nem ismétlődött meg az, ami Krisztussal megismétlődött, hogy senki nem volt úgy, hogy meghalt, aztán három nap múlva feltámad. Ez csak egyedül Krisztussal történt meg. Még várni kell erre, mert ez akkor fog bekövetkezni, mikor az egész mostani világ története lezárul, és elkezdődik az újjáteremtett világ, az örök életnek a szintere. Addig várni kell. Mert Isten először a lelkünkkel foglalkozik. Ma elképesztő sokaság hisz abban, hogy a test szépségének a megőrzése, a kondíció fenntartása az, ami az élet, amitől az élet igazi lehet. Amivel meg tudjuk hosszabbítani azt, ami most a miénk. Igen, egyébként nem véletlenül furcsa ez, de nem véletlenül maga a világ nevezi úgy ezeket a dolgokat, figyeljetek, hogy szépségkultusz, egészségkultusz. Ez furcsa, ezek nem egyházi elnevezések. Tehát nem úgy volt, hogy voltak bizonyos jelenségek, és akkor egyszer csak az egyház képviselői összedugták a fejüket, világosan meglátták, hogy miről van szó, és akkor kijelentették, hogy kérem szépen, az egy kultusz. Hanem ezt a világ maga mondja így. Szépségkultusz, egészségkultusz, aztán még nagyon sok fajta kultusz van. Kultusz. Kultusz, azaz hit van benne, és kultikus cselekedetek tartoznak hozzá. Áldozatok az oltáron, rituálék, különböző tanítások hangzanak el, tévében áradnak ezek az életmódtanácsok, és lehetne sorolni. Ez tudjátok, egy elképesztő fontos dolgot jelez számunkra. Ez azt jelenti, hogy a világ nem vallástalan. Ez egy őrült tévedés, ha az egyház, vagy bárki így gondolja, hogy a világ nem vallástalan. Ezek vallási jelenségek, ezek mind vallási jelenségek. Ez azt jelenti, hogy ez egy szekuláris vallás, azaz formájában nem az, nem tömörül egyházba, vagy sok egyházba, de szó sincs róla, hogy ez egy világi Isten nélkül való történet lenne. Vannak istenei. És ez egyfajta hit, Isten nélkül való hit, ami a fiatalság megőrzésére, a meghosszabbításra épít, minél tovább maradj szép, fiatal és erős, és éld ki, ha lehet, minél élvezetesebben a te életedet. Ez hit kérdése. És azért emberek óriási áldozatokat hoznak. Na, ezzel szemben áll egy másik hit, bizony, és láthatjuk meg, hogy ez a világi kultusz nem megoldás, maximum rövid távú részmegoldás, amely nem mellesleg óriási áldozatokat követel. Jézus győzelme szemben áll a test kultuszával. Jézus győzelme a kozmetikával, a fitnesszel, az egész hiába való, hervadással való, megnyerhetetlen háborúval szemben áll, mert igazi megoldást ígér és ad. Igazi megoldást. Igen, ígér és ezzel reménységet is ad. Ez a válasz, ami testünkre, életünkre, ez a válasz az, hogy hogyan lehet megoldani, hogyan lehet kijönni az átok alól, és nem pedig pár év hosszabbítással. Egyéb iránt pedig az a helyzet, hogy hiába küzd valaki mindenféle hosszabbításért, meg mindenféle megtartásért, megmaradásért, szépségmegőrzésért, mert alapvetően az emberi életnek a hossza az Istennél ki van mérve. Ő tudja, hogy meddig fogunk élni. Ezt nem lehet hosszabbítgatni. Volt egy elképesztő dolog, egy legjobb barátommal esett meg, hogy az ő apósa, aki egy európai szinten ismert kertész ember volt, elment külföldre egy tárgyalásra, már 70 év felett volt, sok dolgon keresztül ment már, és amikor Németországba bejelentkezett a szállodába, kapott egy szívrohamot, és a rendkívül gyors és szuper német egészségügy 25 perc alatt sikerült kiküldeniük egy mentőt. Amikor már nem volt magánál, újjáélesztették, bevitték a kórházba, és mesterségesen életben tartották. Ez egy jó másfél hónapig volt így ott kint Németországban, aztán elég komoly anyagi áldozatok állán egy speciális mentővel hazahozták Magyarországra, a Kútvölgyi kórházba, és akkor ott még élt 2 hetet, na ilyen módon. És egy lelkésszel bementek meglátogatni, és azt mondta a lelkész a barátomnak, hogy te tudod, én azt gondolom, hogy a te apósod ott és akkor a hotelnek a recepciónál meghalt. A testét életbe tartják valahogy, de ő már nincs itt. Soha nem fog öntudatra ébredni. Soha nem mosolyog már rád, el kéne engedni. Arról kéne szóljon az imádságunk most itt, ő fölette, hogy megköszönjük Istennek, hogy kaphattuk, és hálás szívvel lélekbe visszaadjuk neki. Vége van. És tényleg azután pár napra meghalt, teljesen elment. Anélkül lekapcsolták volna a gépekről. Testvérek, megvan az életünknek a vége is. Az ideje. Meddig, ennyi ideig tart. Önök vagyunk, mint a katonák, annak idején legalábbis, amikor én katona voltam, még ez így volt, vágjuk a centit. Mindig egy nappal kevesebb. Egy centi leesik. Egy nap leesik. Van néha lehetőség hosszabbításra, tehát ilyen eset történt egyébként. Hát ugye emlékszünk a Bibliából Ezékiás királyra, amikor elmegy Ézsaiás hozzá, és elmondja neki az isteni üzenetet, rendeld el a házadat, mert meghalsz. Megyen haza szépen Ézsaiás, mint aki jól végezte a dolgát, Isten meg szól neki, hogy eredjél vissza a királyhoz, mert más üzenetem van neki. Visszamegy, és akkor Ézsaiás már mondja is, megkapta azóta fentről az üzenetet, láttam, hogy a fal felé fordulva sírtál. Még 20 esztendőt toldok a te esztendeidhez. Na ez hosszabbítás. Amikor Isten úgy dönt, hogy még kapsz időt. Valamiért még kapsz időt. Ő hosszabbíthat, de innen alulról senki se. Mindenkinek megvan a vége, és akkor vége is lesz. Igen, és ebben a kontextusban, ebben az egész furcsa kontextusban látszik meg igazán az, hogy milyen elképesztően nagy hír az, hogy Krisztus feltámadott a halálból. És ilyen gyönyörűen írja le ezt Pál apostol a jellegzetességét, amikor elmondja, hogy ő a zsenge, a halottak közül az első szülött. A zsenge. Nem nagyon tudjuk már, mit jelent ez a szó. Van egy szép illusztráció erre. Kínai császár kisétál a kertjébe, mert ahogy alkonyatkor észrevette, valahol távolban, ahol a sötét kékké vált ég és a sötét zöldé vált ligetek találkoznak, meglátott egy világító pontot. És érdekli, hogy mi az. És kisétál oda, megnézi, és hát az első citrom, ami azon a tavasszal nyáron beért. Na ez a zsenge. Az első citrom. Ez azt jelenti, hogy az első citrom beérett, a gazdának a régi világban, amikor még a sok mezőgazdasági dolgot csináltunk, akkor ennek az volt a jelentése, hogyha az egy beért, akkor az összes többi is be fog érni. Na ezt a szót használja az apostol, amikor arról beszél, hogy Krisztus a zsenge. Ez azt jelenti, ha ez az egy feltámadott, az összes többi is föl fog támadni. Ez az üzenet. Ezért az a krisztusi méltóság név, hogy hajnalcsillag. A hajnalcsillag jelzi, hogy jön az új nap. Ez egy van, de ez az egy van. És ez egy a legnagyobb dolog. Isten megmutatta egyszer, és mindenkinek erre kell figyelnie, egyszer megmutatta, hogy van győzelem a halál felett. Nem a kozmetikumokkal, nem a szuper átoperálási képességekkel, nem azzal, hogy felvarratjuk az arcunkat, meg nem azzal, hogy irtozatosan jó kondiba maradunk. Olyan sokszor egyébként sportolók 20 évesen összezuhannak. Olyan megdöbbentő ez, nem? Sportos, egészségesen élő emberek, és ott a pályán hal meg. Ezek nem módszerek. Nem arról van szó, hogy ezzel nem kell foglalkozni, és ebben nincs sok igazság. De még több, az a hit, amelyet elvárnak tőlünk. Testvérek, nagyon fontos, hogy kitisztuljon a fejünk abból, hogy a világ nem vallástalan van. Nekünk nem egy vallástalan világgal kell háborút folytatnunk, hanem egy nagyon is vallásos világgal. Erős hitek kapcsolódnak ilyen dolgokhoz. Csak nem egy tömbszerű valami, amivel háborúzunk, hanem nagyon sokféle és sokfajta. Bizony, azt kell megértenünk nekünk az egyházban, hogy ez egy vallásháború. A hitükért folyik a küzdelem. És innentől fogunk tudni valamit igazán kezdeni a dolgokkal. És igen, ez, ami igazán most megérteti velünk azt, hogy mit jelent az, hogy Krisztusban és a Krisztus feltámadásában hinni, és az, hogy mit jelent ez valójában. Ez az igazi megoldás. Igen, ez az igazi megoldás, és lélekben pedig fel kell erre készülnünk. Erre érdemes időt szánni és energiát befektetni, hogy készek legyünk arra a világra, ahol már igazán élhetünk is. Mindennapi elfoglaltságaink mellett. A helyzet az, hogy lelkileg sokkal inkább vagyunk gyengék ebbe, hogy értsük azt, hogy ez a felkészülésnek az ideje. Hogy egy olyan világot kapunk majd Istentől az üdvösségben, amivel nekünk bírnunk kell. Tudjátok, amikor Izraelt is készíteti az Isten, hogy bírjad azt a jó földet, amit én ajándékba adok neked. Nekünk is így kell, hogy bírjuk azt a jó földet majd, amit megkapunk Istentől. Abba kell sok energiát beletolni, hogy mi készek legyünk erre. Nem csak arra, hogy vége lehet az életnek, nem csak arra, hogy bármikor visszajöhet Jézus, hanem hogy felkészültek legyenek erre az életre. Azáltal leszünk felkészültek, hogy a küldetésünket betöltjük. Amikor Isten lelke újjászul bennünket, egy új lelki életet ad, aminek aztán a szeretetben kell megnyilvánulnia, azon alapszik, és az a kimenete a másik felé. Erről majd egyszer még szólok, amikor majd itt szolgálok, az igének a másik feléről, ahol pedig a szeretetről beszél Péter. Most, amit jegyezzünk meg, az az, hogy a magunk számára legyen tiszta, és nagyon fontos, hogy szereti az Isten nem csak a lelkünket, hanem a testünket, és így egyben szeret bennünket. Lelkileg már feltámaszt bennünket itt ebben a földi életben. És az az ígéretünk, hogy lesz majd testnek feltámadása is. És ez a megoldás. Ha ez tiszta, akkor lesz üzenetünk ennek a világnak, akkor el tudjuk mondani a barátunknak, nem a nagy világnak, hanem azoknak az embereknek, akikkel együtt élünk, járunk, hogy mibe érdemes befektetni. Hogy ne abba higgyen, hogy attól lesz neki jó. És ne azért hozzon meg áldozatokat bizonyos oltárokon. És azért marad fiatal, meg egészséges, meg rendben lévő, meg ember egyáltalán, mert mindezt cselekszi, hanem éppen attól változik meg az ember élete, hogy a lelke megnyugszik, mert kapott valamit felül, a romolhatatlan magot, már ott van a szívébe. Megváltozik mindennel kapcsolatos viszonyunk. És ne felejtsük el, ez a világ nem hitetlen, ez vallásos világ, csak nem Istenünkbe hisz. És ezek mind kriptovallások, elrejtett vallások, de valójában mind vallás. És mind vallási jelenség zajlanak meg. Tudjunk harcolni velük. Ehhez kell nekünk Istentől bölcsesség. Jézus Krisztus feltámadott a halálból, mondja az ige, és így fejezi be, hogy a ti hitetek reménység is legyen Istenben. Értek, imádkozunk. Krisztusunk, olyan jó így most látni téged, hogy te vagy a zsenge, és majd minden beérik egyszer, és minden test feltámad majd. Hogy új ruhába öltöztetsz bennünket, olyan ruhába, amely már nem romolhat meg, nem betegedhet meg, hanem az örök élet erejét hordozza. Egy lélek irányította test lesz, mint ami a tiéd volt. Láthatunk téged. Tekinthetjük mindazokat a történeteket, amelyek leírattattak a mi tanításunkra, hogy hogyan jártál itt, amikor már a feltámadott testben voltál. Láthatjuk a jövőt. Köszönjük, mennyei édesatyánk, hogy amit te megígérsz, az tényleg úgy lesz. hogy amikor elbuktunk a paradicsomba, megígérted, hogy jön a mag, és a kígyó fejére tapos. És ott a kereszten legyőzettetett a bűn, az ördög, a feltámadáskor meg legyőzettetett a halál. Köszönjük neked, hogy mi ezt a hírt ismerhetjük. Kérünk téged, hadd legyen számunkra fontossá, hogy másoknak is elmondjuk. De hogy úgy tudjuk elmondani, hogy annak ereje, hatalma legyen. Hogy az ragyogjon. Hogy be tudjuk mutatni, hogy milyen sötétségben élnek. Milyen butaságban, milyen ostobaságban. Hogy ami olyan nagyon fontos nekik, és ez érthető. Mert a paradicsom óta fontos, a kiüzetés óta fontos, hogy múlik az idő. És egyre csak múlik, és belehalunk. Hogy annak nem ez a megoldása. Nem ez a fontos. Azzal együtt sem, hogy neked, mennyei édesatyánk, a testünk ugyanolyan fontos, mint a lelkünk. Mert így együtt vagyunk mi emberek. Hálát adunk ezért a csodálatos üzenetért, és hogy ez az üzenet mindennél jobban magyarázza azt, ami a világban van. Attól, hogy jobban ismerjük. Hogy meg tudjuk mutatni azoknak, akikhez küldesz bennünket, meg tudjuk mutatni igazán azoknak, hogy ők is megértessék ezt a magyarázatot. Hálát adunk, hogy nem csak nekünk lehet hitünk abban, hogy üdvösségünk van, hanem a feladatunk az, hogy másokkal is megtörténjen ez. Hogy nem csak itt hagytál bennünket egy várakozásban, hanem küldetésben hagytál itt bennünket. Kérünk téged, vértesz fel bennünket értelemmel, lelkiséggel, látásokkal. Könyörülj meg rajtunk, hogy igazán jó harcosok lehessünk, hogy majd egyszer hithőssé válhassunk mi is a magunk korába. Így kérünk, áldj meg bennünket, édesatyánk, a te szent fiadért, Jézus Krisztusért. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Kedves testvérek, hirdetem az adakozást az ige szavával, a jókedvű adakozót megáldja az Isten. Most foglaljunk helyet, és hallgassuk meg a hirdetéseket.
Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Megérkeztek a 2020-as évi bibliaolvasó kalauzok is. Jövő heti szokásos gyülekezeti alkalmaink beolvadnak az adventi esték sorozatába. Ezen a gadarai ördöngős történetéről lesz szó, Takaró Tamás Esperes úr fog szolgálni. Szeretettel várjuk a testvéreket hétfőtől péntek este 6 órától a templomba. Vasárnap istentiszteletet tartunk, vele párhuzamosan gyermekistentiszteletet és gyermekmegőrzést is vállalunk, 11:30-tól a kórus próbál majd. Jövő hétvégén a minifi csoportunk csendes hétvégére utazik Urkutra. Kérjük, hogy a testvérek hordozzák imádságaikban fiataljaink csendes hétvégéjét. Augusztus 31-én ünnepélyesen használba vettük az Urkuti konferencia központunkat. Annak felavatása és működtetése a mi közös feladatunk lesz. 8 év alatt megépítettük, átalakítottuk és berendeztük az épületeket. Az ingatlan megvásárlásához kértük a segítségeteket, és kaptunk is, így 9 millió forintért megvehettük. Nagyon szépen köszönjük. Most azonban szembe kell nézni annak működtetésével is, a közüzemi költségekkel, mosással, takarítással, eszközbeszerzésekkel, a hiányosságok pótlásával és a javítások sokaságával majd. A megépítéshez tudtuk nagyon komoly pályázati pénzeket szerezni, de a működtetéshez nincs pályázati forrás lehetőségünk. Azt nekünk kell előteremteni. Ezért fordulunk most kérdéssel felétek, és ennek a hirdetését néhányszor megismételjük, hogy mindenkihez eljusson a kérdésünk híre. Kérjük híveink céladományait mostantól kezdve Úrkút megnevezéssel majd folyamatosan. Akár bankjátutalással, akár csekbefizetéssel, akár a lelkészi hivatalban nyugta ellenében történik is az, tüntessék föl rajta az Úrkút megnevezést. Egy éves távlatban látni fogjuk, hogy elégségesek-e az egyszerre összegyűjtött adomány, vagy még másfelé is kell majd fordulnunk segítségért. Köszönjük a megértést, köszönjük azoknak, akik kérdés nélkül is adtak egy célra a múltban, és kérjük, hogy minél többen kapcsolódjunk be Úrkóti központunk fenntartásába és működtetésébe, Isten dicsőségére.
Eléneklés és az áldás vétel, nem. A saját liturgiámat kezdtem, ami nálunk van, mostan az áldás, álljunk fel. Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és akkor most énekeljük a 395. dicséretünket mind a három versével, majd utána a himnuszt. A 395. dicséret első verse így kezdődik, Isten szívén megpihenve.